Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Magyar Péter, a Diák Hitel Központ ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A műsort délután, 2 óra után rögzítettük. Júniusi kinevezése után röviden azt mondta, szeretne a diákok szemléletén változtatni, legalábbis ami a diákhitelt illeti, hogy ne az eladósodást, hanem a lehetőséget lássák benne. Milyen tervei vannak?
Köszönöm szépen a lehetőséget. Igen, ahogy idézte, a fő célom igazából a tájékoztatás. Van, azt valljuk igazából a Diákhitel Központnál, hogy amit ismerünk, attól nem félünk. Ugye a hitel szó az sokakban Magyarországon még félelmet kelt, köszönhetően a devizahiteles válságnak. De a júliusban indult tájékoztató kampányunknak már most látszanak az eredményei, egyrészt a felvételi számokban, tehát egyre többen igénylik a diákhitel termékeket, másrészt a mentalitásban egyre többen inkább lehetőséget látnak ebben, támogatást sem, mint egy hitelt. Ha megnézzük egyébként a számokat a termékeknél, egyrészt a nagyon kedvező kamatokat, erről nyilván majd még beszélünk, másrészt az egyéb támogatási formákat, akkor ugyan szó szerint tényleg hitelekről beszélünk, de olyan nagy arányban részesülnek támogatásba a hitelt felvevő hallgatók, hogy ez tényleg inkább már támogatásnak minősül, főleg ha összehasonlítjuk a kereskedelmi banki termékekkel. Szokták kérni, hogy hasonlítsuk össze, hogy mondjam el az előnyeit a diákhitel termékeknek a kereskedelmi bankokhoz képest, de olyan nagy a különbség, mint hogyha almát körtével hasonlítanánk össze, hogy talán nem is érdemes összehasonlítani őket.
És hogy lehet a szemléleten változtatni, hogy a hitel szó semmilyen pejoratív tartalommal ne bírjon, és csak a diákok számára adott lehetőség kerüljön elő?
Nyilván nekem a távlati célom az lenne, hogy a magának az intézménynek vagy a termékeknek a nevét is megváltoztassuk. Tehát ezt mérések bizonyítják, hogyha azt kérdezem, hogy te fel szeretnéd venni a diákhitelt, akkor az emberek óckodnak, a diákoknak egy jelentős aránya azt mondja, hogy ők nem akarják hitellel kezdeni az életüket, ami bizonyos szempontból érthető, ez az első nagyon fontos felelős pénzügyi döntés a 18 éves korosztálynak. Ugyanakkor, hogyha elmondjuk a termékeink jellemzőit, az előnyeit, hátrányait, a visszafizetési lehetőséget, a kamatozást, az egyéb körülményeket, akkor megváltozik ez az attitűd. Tehát látszik, hogy ha egy fél órát eltöltünk és meghallgatják a körülményeket, akkor utána sokkal nagyobb arányban veszik igénybe, és belátják, hogy ez inkább egy támogatás, sem mint egy kereskedelmi banki hitel. Tehát mi a tájékoztatásban, az ismeretterjesztésben látjuk a jövőt, lehetőségeket, ezért is hoztuk létre a pénziránytű alapítványt a Magyar Bankszövetséggel és a Nemzeti Bankkal, és próbálunk minél több középiskolába eljutni. Most már 200 ezer diákhoz jutunk el évente, és pénzügyi edukációt folytatunk. Most van arról tárgyalás egyébként, hogy a Nemzeti Alaptantervnek mennyiben lehet része, kötelező része a pénzügyi tudatosság nevelés. Ha szabad egy személyes példát mondanom, én 9 évig éltem kint Brüsszelben, Belgiumban, és a legnagyobb gyermekünk ott járt iskolába. És ott például már az első évtől a matematika oktatással megkezdődik a pénzügyi tudatosságra való nevelés, kezdve a kamatoktól, a tőzsdén át, a pénzügyi műveleteken át. Azt gondolom, hogy ez legalább annyira fontos ma 2019-ben Magyarországon, Európában, a világban. Látjuk ugye, hogy mit okozott Magyarországon a devizaválság, mert az emberek nem voltak tisztában a kockázatokkal. Tehát ha szabad ezt mondanom, akkor az egyik fő célunk az a pénzügyi tudatosság növelése, és ahogy mondtam, mi úgy gondoljuk, és azt látjuk, hogy amit ismernek az emberek, attól kevésbé félnek, kevésbé lehet őket befolyásolni. Sokkal fontosabb lenne, hogy a diákok 18 évesen elérjék azt a szintet, hogyha össze kell hasonlítaniuk mondjuk a kereskedelmi banki termékeket egymással, megmondjuk a diákhitelnek a termékeit, akkor ezt meg tudják tenni, és ezen ismeretek birtokába tudják meghozni a felelősséget. Teljes döntést. Ha valaki ilyen döntést hoz, később kevésbé csalódik.
És említette, hogy névváltozás is várható?
Ez az én nagyon hosszú távú tervem, nyilván ezen nem én döntök, mi egy állami tulajdonú intézet vagyunk. Egyébként a közkeletű tévedéssel szemben egyébként nem állami pénzből gazdálkodunk, tehát majd talán a kamatoknál beszélünk erről, mi a piacról szerezzük a forrásainkat, kibocsájtunk kötvényeket, egyébként uniós intézményektől is felveszünk hiteleket, és a tulajdonos joggyakorlónk pedig a Magyar Fejlesztési Bankon is vonunk be forrásokat, de nyilván ezt nem én fogom eldönteni. Én most, mint új vezérigazgató, ugye június óta be a céghez, ki fogok dolgozni a kollégákkal egy új üzleti stratégiát, és amennyiben az elfogadásra kerül, akkor nyilván várhatóak változások, de általában mi termékeinkről, a differenciális specifikákról a termékeinkkel kapcsolatban azért kormányzati döntések is vannak. Ugye majd fogunk beszélni az új nyelvtanulási hitelről, amit október 1-től vezetünk be, az is a kormány májusi döntés alapján kerül bevezetésre.
Ne szaladjon ennyire előre, de én se szeretnék túlságosan előre szaladni, hiszen mondta, hogy ezt nem ön dönti el egy személyben természetesen, de mégis miben hogyan tervez változásokat, ha nem is konkrét ügyekben, illetve dolgokban, de milyen területen érdemes változtatni? Ugye korábban a Diákhitelközpont igazgatósági tagja volt, vagyis nem új az ön számára sem a cég, sem annak stratégiája, működése, tervei. Miben várható változás, vagy mi az, amit ön szeretne változtatni?
Köszönöm a kérdést, ha szabad egyet visszalépni, hogy egyáltalán miért hozták létre a Diákhitelközpontot. Ugye 2001-ben most lettünk mi is nagykorúak, az első Orbán kormány hozta létre a Diákhitelközpontot, aminek a fő célja, a krédója, a társadalmi mobilitás elősegítése, tehát hogy azok a gyermekek, diákok, akiknek a családi vagy egyéb életkörülményei nem tennék lehetővé, hogy részt vegyenek a felsőoktatásban, azok is bekerülhessenek. Ugye ez a fő célunk, és ezt egyébként Klebersberg Kuno óta, ugye a hazánk legnagyobb hatású oktatási minisztere óta mindenki vallja, hogy Magyarország akkor lesz ismét sikeres és nagy ország, hogyha a kiművelt emberfők országa leszünk. Tehát, hogyha mind kell változtatnunk, akkor azt tudom mondani, hogy 2001-ben, amikor ezt az intézetet megalapították, és egyébként én az első ügyfele voltam ennek az intézetnek, akkor ez egy újdonság volt, rengetegen felvettem.
Mert hogy ön is felvette.
Én is felvettem a diákhitelt, sokkal kedvezőtlenebb feltételekkel, mint egyébként ma föl lehet venni, erről is majd mesélek. Akkor ez egy ismert intézet volt, így egyetlen egy terméke volt a szabad felhasználású hitel, ami most ugye van a diákhitel 2 már, ami a képzési diákra vehető igénybe. Sokkal alacsonyabb összegbe lehetett fölvenni, sokkal magasabb kamatokkal, és mégis a hallgatók jóval nagyobb arányba vették föl, mint most. Mi következik ebből? Vagy nem ismerik most a termékeinket olyan jól a hallgatók, vagy mi nem kommunikálunk jól, vagy sokkal jobban élnek egyébként a családok, ez is benne van, a kutatások ezt mutatják. Ha arra kérdésekkel válaszolom röviden, akkor egyrészt a kommunikáción szeretnék javítani, tehát szeretném megadni a lehetőséget a diákoknak és a családoknak, hogy úgy tudjanak dönteni, mert ez egy nagyon felelős döntés, amikor elkészíti az ember a költségvetését mondjuk 18 évesen, hogyha felvették, kihirdették a ponthatárokat, hogy egy vidéki egyetemre megy, egy Budapest egyetemre megy, milyen lakhatási költségekkel, milyen tanulmányi költségekkel, milyen egyéb életköltségekkel kell számolni, akkor úgy tudjon dönteni, hogy számol a diákhitellel. Senkit nem akarunk rábeszélni a hitelre, majd mondok számokat, hogy melyiket hány százalék vesz igénybe, hány fő. Mi azt szeretnénk, hogyha meg lenne a döntési lehetőség, és én azt az állapotot szeretném elérni, ami mondjuk 2001 környékén volt, amikor mindenki tudta, hogy mi a diákhitel terméke, milyen kamatokkal megy, milyen visszafizetési lehetőségekkel. És ha szabad ezt mondanom, az utóbbi egy hónapban azért elég sokat szerepeltünk mind a médiában, mind próbálunk eljutni minél több egyetemre, iskolába személyesen, ahogy mondtam, a középiskolákat is nyilván majd szeptembertől, és ez segít. Tehát a kutatások azt mutatják, hogy most már egyre inkább ismerik, legalább az a korosztály, akinek ezt nyilván érdemes ismerni a 16 évtől fölfelé egészen 25-30 éves korig. Ugye most már kitolódik a tanulmányokat folytató diákok átlag életkora is, ugye a termékenket 45 éves korig lehet éppen ezért igénybe venni. Tehát ha valamin biztosan kell változtatni, vagyis már változtattunk is, az a sokkal részletesebb, edukatívabb kommunikáció.
És mekkora mozgástere van? Ugye említette, hogy állami intézmény, állam által létrehozott intézmény, nagyon sok dolgot a kormány dönt el és határoz meg. Mekkora mozgástere van a vezérigazgatónak, illetve személy szerint önnek?
Hát nyilván jogszabályi környezetben nincs nagyon mozgásterem, én egy operatív vezetője vagyok a cégnek, nekem. Én ugye azért felelek, ha visszatérhetek a társadalmi mobilitáshoz, hogy minél több diákot segítsünk hozzá ahhoz, hogy részt vegyen a felsőoktatásban. És ha szabad egy számot mondanunk, ugye a 2001 óta a Diákhitelközpont több mint 400 ezer diáknak adott valamilyen hitelt, és tavaly volt egy kutatásunk, ahol a válaszoló hallgatók, akik hitelt fölvettek, 52% azt mondta, hogy a Diákhitelközpont termékei nélkül nem tudták volna elkezdeni vagy befejezni a tanulmányaikat. Ez azt jelenti, hogy több mint 200 ezer olyan hallgató vagy fiatal felnőtt van a Magyarországon, aki a Diákhitel segítségével tudott diplomát szerezni. Azt gondolom, hogy ha már más nem történt, akkor ez egy nagyon nagy eredmény, és mi ezt a számot szeretnénk növelni. Ha nézzük azt, hogy volt egy nem olyan régen egy adatsor, azt hiszem az Eurostat hozta ki, 2010 és 19 között Magyarországon 7%-kal nőtt a felsőoktatást végzett diákok száma, azt hiszem 34%-ra, ezzel teljesítettük a 2020-as uniós célunkat, de az is látszik, hogy a környékünkön, vagy például Lengyelországban ennél sokkal magasabb az arány, vagy az uniós átlag is, tehát még mindig van lehetőség fejlődésre. Én azt arra szeretném használni a Diákhitelközpontot, hogy tényleg minél több fiatal jusson el a lehet. Ugye ha megnézzük a fizetéseket, a jövedelmeket, egyértelműen látszik a különbség egy diplomával rendelkező, ráadásul egy versenyképes, piacképes diplomával rendelkező fiatal első fizetése és mondjuk egy középfokú végzettséggel. végzettséggel rendelkező fiatal fizetése között, és ugye ez egy kormányzati kimondott és kimondatlan cél is, hogy ne csak egy összeszerelő üzem legyünk, hanem egy magas hozzáadott értékkel bíró ország legyünk, tehát a kiművelt emberfők országa. Ezt szeretném én minden lépésünkkel elősegíteni.
És milyen lehetőségei vannak mondjuk a kamatok meghatározásának kialakításában? Véleményezhet, javasolhat, vagy részt vesz valamilyen szinten a kormány döntésében? Ez csak persze egy példa sok
között. A kamatban abszolút önállóak vagyunk, tehát a kamatokat, a diákhitelek kamatait, ezt a diákhitel központnak az igazgatósága határozza meg minden fél évben. Ezt három fő tényezőből tevődik egyébként össze, hogy mondtam, mi piacról szerezzük a forrásunkat, tehát annak, hogy most például a szabad felhasználású diákhitel kamata történelmi mélyponton van 1,99%-on, annak a fő oka az, hogy olyan alacsony kamatkörnyezetben élünk, ahonnan a diákhitel központ is sokkal olcsóbban von be forrásokat. A második fő oka az pedig az összetevője, az pedig egy kockázati prémium, ami abból adódik, hogy ezek a diákok, meg a diákhitelközpont egy kockázatközösség. Tehát ugye van, akinek esetleg nem sikerül visszafizetni, vagy nem időben, a többiek többet fizetnek, és ez így kiegyenlítődik. Ez a kockázati prémiumunk jelenleg lement nullára, mert hogy az utóbbi három évben 30%-os bruttó bérnövekedés volt Magyarországon, a diákjaink extrém jó adósok, alig van bedőlt hitelünk, tehát 1% körül van a bedőlt hitelek aránya, ha ezt összehasonlítjuk mondjuk a kereskedelmi bankokkal, ott minimum 5%, de a devizahiteleknél volt, amikor 20% volt. Ez a másik, és van egy működési költségünk, nyilván a diákhitelközpont egy 90 fős cég, nekünk van egyfajta működési költségünk, ebből a háromból, a forrás költségből, a kockázati felárból és a működési költségünkből tevődik össze a kamat, és minden fél év végén egyébként a diákhitelközpont tesz egy javaslatot az igazgatóságnak, és az igazgatóság meghatározza a kamatokat. Tehát ez például nem kormányzati döntés, de hogy mégis bejön a kormányzat a képbe, vagy az állam, az a diákhitel 2-nél, ugye a képzési díjra, amit csak önköltséges díjra lehet fordítani, és mi közvetlenül utaljuk egyébként a felsőoktatási intézményeknek, ott 0% a kamat, tehát jelenleg kamatmentes. Ez annak köszönhető, hogy belép az állam egy célzott kamattámogatással. Tehát belátva azt, hogy mennyire fontos, hogy segítsük az önköltséges díjon tanuló hallgatókat, például ez egy orvosi hallgatónál 12 fél alatt akár 14 millió forint is lehet, az állam átvállalja a kamatokat. És azt gondolom, hogy ha majd beszélünk a visszafizetésről, egy 15-20, akár 30 éves futamidejű is lehet ez a hitel, attól függően, hogy a diák mi hogyan dönt. Egy 0%-os hitelt fölvenni egy 3%-os inflációs környezetben egy remek üzleti döntés. Egyébként azt is kimutatják a kutatások, hogy mind a diákhitel egyet, a szabad felhasználásot, mind a diákhitel kettőt veszik fel olyan családok vagy diákok is, akik egyébként rendelkeznek a forrásokkal. Tehát ez is egy érdekes, ha szabad ilyet mondanom, egy edukatív döntés a szülők részéről, akik azt mondják, hogy nézd fiam, nézd lányom, ugyan rendelkezésünkre áll a díj, de úgy gondoljuk, hogy ha valaki fizet valamiért, akkor abba több energiát fog beletenni. Jobban be fog járni az előadásokra, komolyabban veszi a tanulmányait, és ez így is szokott lenni általában, és utána a diplomaszerzés után a szülő egy összegbe például visszafizeti a diákhitelt. Tehát nagyon sok fele ágazik, hogy nézzük a kutatásokat, a diákok fele önmaga dönt, akár a szülei attitűdjével, hitelt elutasító attitűdjével szemben is, a diákok másik fele meg abszolút a szülőkkel közösen hozza meg a döntését. Tehát nekünk arra is kell figyelnünk, hogy ne csak a diákokhoz jussunk el, hanem a szülőkhöz is, és magyarázzuk azt el, hogy ennek semmi köze egy rendes kereskedelmi banki hitelekhez. A visszafizetés is kedvezőbb, a kamatok is kedvezőbb, ne is beszéljünk a kamattámogatásról.
Talán ebben az esetben sokkal nehezebb dolguk van, hiszen a szülők már megégethették magukat.
Így van,
mert
így van,
volt 20-30-40 évük erre.
Így van, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazom, a lét meghatározza a tudatot, nyilván sokkal nehezebb. Ugyanakkor azt is észrevettük, hogy ha mi szülői értekezletekre bemegyünk a negyedik gimnázium vagy az utolsó évfolyamokon, akkor ott rengeteg szülői kérdés van, és ugyanazt el tudjuk érni, mint a diákoknál. Nyilván sokkal könnyebb, akit nem fertőzött meg egy rossz élmény, de ők is belátják, hogy milyen kedvező 0%-os hitelt fölvenni 3%-os inflációs környezetben, vagy összehasonlítva a többi kereskedelmi banki termékkel, vagy akár egy 1,99-et, és akkor még nem beszéltünk a családtámogatási intézkedésekről, amelyeket 2017 végén vezetett be a kormány, és egy nagyon-nagyon jelentős lökést adott egyébként a diákhitelnek, és napról napra látszik, hogy mennyivel nőnek emiatt a számaink.
A 2001-es megalapításkor, amelyről is többször utalt, a Diákhitel ZRT egyik hosszú távú terve az volt, hogy ne terhelje közvetlenül a költségvetést, vagyis legyen önfenntartó és önfinanszírozó. Hol tartanak 17 év után ebben a folyamatban? Ugye említette, hogy most olyan jó a környezet, olyan alacsony a kamatfelár, hogy ezért tudják 2% alatt adni a diákhitelt.
Így van, a Diákhitel Központ mai nap, de már hosszú évek óta egyébként önfenntartó, nem kell plusz állami forrás bevonnunk. kivéve, hogy mondtam, a Diákhitel 2-nek a kamattámogatását, illetve a családtámogatási támogatásokat, amiről majd beszélünk. Mi egy non-profit intézmény, állami intézmény vagyunk, általában, és sőt minden évben nullás a költségvetésünk. Ha lenne valamilyen nyerességünk, akkor azt a kamatcsökkentésre fordítjuk. Tehát nekünk két célunk van, két nagy célunk van, hogy minél több diák, minél alacsonyabb áron, minél alacsonyabb kamatok mellett juthasson hitelhez.
És ha nemzetközi jó példákat nézzük, ugye a terveivel ez összefügghet. Vannak olyan jó példák, gyakorlatok, amelyek a Diákhitelközpont számára is átvehetők lehetnek, és amelyeket már most tud, hogy akár érdemes lenne megvizsgálni itt Magyarországon?
Vannak ilyen példák, de én azt gondolom, hogy inkább akármilyen furcsa hangzik, és nem akarok provinciális lenni, de inkább a magyar diákhitel szolgál jó példával egyébként a Diákhitel Központ. Az angol diákhitel, a nagy-britanni diákhitel rendszernek a kialakítója segítette annó 2001-ben a magyar diákhitel rendszer kialakítását, és ő a legjobb termékének tartja a magyar diákhitel központot, és hogy mennyire igaza van, az abból látszik, hogy például a V4-es tagállamok, de egy Közép-Európában több tagállam erősen érdeklődik a magyar diákhitel rendszer iránt, és bevezetés alatt van több országban kisebb-nagyobb változtatásokkal ez a rendszer. Tehát azt gondolom, és ezt ha a politikát nézzük, azon is látszik, hogy azon kevés intézmények és produktumok közé tartozik, amit soha nem támadott egyik politikai oldal se. Tehát közmegegyezés volt bal és jobboldali kormányok között Magyarországon 2001 óta, pedig elég sok víz lefolyt a Dunán, hogy a Diákhitel Központ ez egy hasznos intézmény, a Diákhitel ez egy nagyon nagy segítség a családoknak és a diákoknak, és ezt senki nem bántotta, mindig inkább bővíteni akarták. Az már egy más kérdés, hogy igazi bővítése csak 2010 óta került sor, ugye új termékbevezetés, családtámogatások, illetve a kamatok radikális csökkentése. Ezt egyébként a Magyar Nemzeti Bank policy váltásához is tudnám hasonlítani. Tehát nyilván nekünk is van egy mozgásterünk mindig, hogy milyen erőteljesen csökkentjük a kamatokat, és volt egy időszak, amikor sokkal óvatosabb volt a diákhitel, de én azt vallom, hogy amikor meg lehet vágni egy kamatot, amilyen szintre, ahány bázisponttal, azt meg kell tenni, mivel a mostani diákok most diákok, most kamatozik a pénzük, tehát például aki mondjuk jövőre már visszafizeti a tartozását, az nem fogja segíteni, hogy 3 év múlva mennyivel csökkentettük a kamatokat. Én azt gondolom, és most úgy próbáltuk meghatározni nyilván kisebb biztonsági tartalékkal, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentjük a kamatot. És hát ez már annyira alacsony az 1,99-es kamat, és ahogy mondtam, hogy itt már nagyon nehéz lejjebb menni. Egyrészt a forrásköltségek se fognak már valószínűleg lejjebb menni, másrészt pedig nagyon közelítünk a nullához, de nekünk az a célunk, hogy mindig, nekem legalábbis személy szerint, hogy a lehető legalacsonyabb szinten tudjuk ezt tartani.
És ha már szóba kerültek a termékek, a termékkör bővítésében önnek milyen szerepe vagy lehetősége van? Mondhatja azt, hogy szeretnék 2-3 új terméket, vagy ez már kormányzati
javaslatot tehetünk nyilvánvalóan. Ugye mi a Magyar Fejlesztési Bankcsoportnak a részei vagyunk, ők a tulajdonosi joggyakorlónk, velük közösen mi tehetünk javaslatokat. Nyilván mi a Nemzeti Vagyonért Felelős Miniszter hatásköre alá tartozunk, de jelenleg is folynak tárgyalások, lehetőségek. Hát ilyen van a nyelvtanulási hitel is, amit október 1-től bevezetünk, az egy közös javaslat volt tulajdonképpen, látva azt, hogy hány tízezer diák van, aki egyébként letette a záróvizsgáját, vagy abszolút törömöt szerzett, de a nyelvvizsga előírások miatt nem volt kép és megszerezni a diplomáját. Ez egyrészt okoz egy kárt a nemzetgazdaságnak, egyrészt okoz egy kárt a családnak és a diáknak is, akik sok energiát és anyagi áldozatot fektettek a tanulmányokba. Ezt felismertük mi is, felismerte a kormány is, és ezért utasított minket egy kormányrendelettel ennek a terméknek a kidolgozására, amit meg el is végeztünk, és október 1-től ezt be tudjuk vezetni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy közös gondolkodás. Nyilván mit teszünk javaslatokat, nyilván közösen tudunk gondolkodni az oktatáspolitikával, elsősorban a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárral és államtitkárral, és jelenleg is vannak ilyen gondolkodások, ha nézzük a felsőoktatást, a felnőtt képzést és a szakképzést, ugye ott egy nagy reform várható, nyilvánvalóan nekünk is lehet szerepünk. Tehát azt gondolom, hogy ennél azért több terméket is be lehet vezetni, és az a Diákhitel Központ létjogosultságát is előmozdítaná, hogyha minél több termékünk lenne, minél jobb szférát tudnánk lefedni.
Minél több termék és minél több hitelfelvevő, vagy legalábbis ügyfél. Mi az az ideális, vagy van-e ideális, optimális szint a diákok vagy a tanulók számát nézve? Gondolom, a 100% nem cél, vagy cél lehet?
Nem, sem. Hát, ahogy mondtam, mi nem akarunk senkit rábeszélni a hitelre.
De azt is mondta, hogy van, aki azért veszi föl, mert így tudja elvégezni mondjuk az egyetemet, de van, aki azért, mert látja, hogy sokkal jobb mondjuk a kamat, mint hogyha egy kereskedelmi bankból venne föl kamatot, és költeni mondjuk számítógépre, vagy akármi másra.
Nekem nincs ilyen cél száma a fejemben, szerintem a cégnél sincs. Azt látom, hogy mivel nagyon kedvezőek a körülmények, nagyon kedvezőek a feltételek nálunk, az, azért az elvárható, hogy egy növekedő ügyfélszám legyen, még akkor is, hogyha a demográfiai hatásokról nem tudjuk kivonni magunkat, tehát jóval kevesebb a diákság száma, mint mondjuk volt 10 évvel ezelőtt, de ahogy említettem, a diplomás diák aránya viszont nő, tehát az elvárható, hogy ilyen kedvező kamatokkal, ilyen kedvező visszafizetési lehetőségekkel, ilyen kedvező családtámogatási intézkedések mellett egyfajta növekedés legyen, és ha már említette azt, hogy ugye olyanok is fölveszik, akinek meg lenne egyébként az anyagi fedezete az oktatásuknak, vannak ilyen példák, aki ebből épp indít egy startup vállalkozást. Ugye a diákhitel egyet, hogyha fél évente ugye 5 hónapot lehet igénybe venni, 70 ezer forint, az 350 ezer fél évente, 11 fél év alatt az 3.850 ezer forint. Ha valaki esetleg külföldön tanul, akkor egy éven keresztül ennek a dupláját is igénybe vett, tehát összesen több mint 4,5 millió forint szabad felhasználású pénzhez juthat 5 év alatt a diák. Ez már egy szép induló összege lehet egy vállalkozásnak, és vannak ilyen sikersztorik, akik akár utaztató céget csináltak, akár startup céget csináltak, felhasználták ezt a pénzt, mert nagyon-nagyon kedvezőek a kamatok. És azt gondolom, hogy ez nem egy ördögtől való dolog. Tehát, hogyha a pénzügyi edukációról beszélünk, akkor beszélhetünk arról is, hogy a diákokat a vállalkozó szellemre is érdemes lenne nevelni, és sokkal kedvezőbb egy ilyen. Van, aki egyébként életkezdési támogatásnak fogja föl, lakhatását segíti, az első lakást, ha mondjuk önrészként szolgálhat, amikor fölvesz egy lakáshitelt. Tehát sok-sok lehetőség van, nem szabad beszűkülni. Nyilván a fő célunk nekünk mindig az oktatás és az oktatáshoz való hozzájutás kell, hogy legyen, de vannak egyéb lehetőségek, és erre felemennek a gondolkodások is egyébként.
Azért mégiscsak megpróbálnám kiszedni önből, hogy mit tart, vagy mit tartana egy ideálisnak, vagy egy egészséges aránynak. Kérdezvén emellett azt is, hogy ebben a pillanatban a felsőoktatási hallgatók számát tekintve hány százaléka veszi föl
a diákokat? Így van, akkor érdemes a jelenlegi számokból kiindulni. A diákhitel 2-t, ahogy említettem, a képzési díjas diákhitelt a hallgatóknak a 25%-a veszi fel. Azt gondolom, hogy ez egy elég magas szám, tehát minden negyedik hallgató él ezzel a lehetőséggel. A szabad felhasználású diákhitel, a diákhitel 1, az egy ilyen 3-4%-nál van most, de növekedést mutat. Tehát ha azt nézzük, hogy tavaly például a diákhitel 2-t 34%-kal többen vették igénybe, mint egy éve korábban, a diákhitel 1-et 6%-kal többen vették föl, akkor látunk egyfajta növekedést, és hogyha összehasonlítjuk az idén júliusi adatokat a tavaly júliusival, akkor azt látjuk, hogy a diákhitel egyet több mint 50%-kal többen vették föl, mint tavaly ilyenkor, a diákhitel kettőt pedig 20%-kal többen, tehát egy nagyon erőteljes növekedés van, ahogy beszéltünk ugye a mélyponttól lévő kamatról, meg a 0%-os kamatról, és említettem többször a családtámogatási lehetőségeket, és azt majd kifejtem talán később. Ezek együttesen ezt indukálják, hogy van egy erőteljes növekedés. Én azt gondolom, hogy mind a kettő terméknél van még lehetőség felfelé fejlődésre. Ha engem kérdeznek, én ma Magyarországon egy taktikai hibának tartom azt, hogyha valaki egy 0%-os hitelt nem vesz föl, de nyilván nem vagyunk egyformák, és ahogy mondtam, senkit sem szeretnénk erre ösztönözni vagy presszionálni. Szerintem ez egy lehetőség, mindenkinek végig kell gondolni, hogy inkább a saját pénzét teszi bele, vagy esetleg igénybe veszi ezt az állami támogatást. Nyilván nekem azért sem kell ezt reklámoznom, mert ez egy állami támogatás, ugye a 0%-nál, ez azért a magyar költségvetésnek pénzbe kerül. Tehát elsősorban az lenne a cél, hogy tényleg azok vegyék igénybe, akiknek erre szükségük van, és ennélkül nem tudnának tanulni. De például a diákhitel 1, amit mi a piacra vonunk be forrásot, nincs rajta állami támogatás, ott azt gondolom, hogy taktikai hiba ott hagyni.
És hogyha a nemzetközi példákat nézzük, természetesen nem hasonlítható össze az Egyesült Királyság Magyarországgal az oktatási költségek, akár a tandíj miatt is, de ha azt nézzük, akkor mennyivel többen veszik föl, akár Németországban, akár Angliában az ottani diákhitelt?
Akár össze is hasonlíthatjuk, de én azt gondolom, hogy például, ha össze akarunk hasonlítjuk az Amerikai Egyesült Államokkal, ahol sokkal nagyobb arányba veszik föl, sokkal nagyobb a tanulmányoknak a költsége, és ott többfajta diákhitel is van állami, vagy inkább New York állam szintjén, Texas állam szintjén külön diákhitelek, és vannak a privát diákhitelek. Ott gondot okoz ez egyébként a később a visszafizetésnél, mert ott nem ilyen kedvezőek a visszafizetési feltételek nyilván egy magánintézménynél, tehát ott is arra próbálja az állam vagy a kormányzat tolni a diákokat, hogy inkább az államival éljenek, azok garantáltak, sokkal kedvezőbbek. A Nagy-Britanniában egy nagyon régi rendszer van, ott, hogyha bemegy az ember egy egyetemre, akkor rögtön tudni fogja a tandíjakat, és rögtön elé tolnak több lehetőséget is, és egy perspektívát kap maga előtt, megmondják, hogy ha ennyi diákhitelt veszel föl, ilyen szakon végzel, akkor körülbelül ennyi lesz a fizetés, de szinte garantálják már, és megmondják különböző visszafizetési opciókkal, hogy mennyi év után milyen pénzzel tudod visszafizetni. Tehát ez egy nagyon kiforrott rendszer. Nyilván mi is mehetünk ebbe az irányba, de mi inkább azt valljuk, hogy ez egy önrendelkezési kérdés a diákoknak, ha beszélünk a visszafizetésről, ugye abszolút a diákokra bízzuk, hogy mennyit fizetnek vissza. Van egy minimum, amit vissza kell fizetni, de látszik azt, hogy a mi diákjaink, a mi adósaink sokkal többet, másfélszer annyit fizetnek átlagosan.
Akkor hamarosan a részletekről. Az Aréna mai vendége Magyar Péter, a Diákhitel Központ ZRT vezérigazgatója. Innen folytatjuk tehát a hírek után.